Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Isten hozott benneteket! És aztán visszavárjuk még majd a gáveltesókat a végén is, egy jó néhány dal elejéig. Nagyon köszönjük, hogy ismét köreinkben köszönthetünk benneteket, és hogy ismét ellátogattatok hozzánk. Az idei évben egy kicsit szerencsétlenül kezdődött a fix egy könyvnek a tanulmányozása és annak a mélyreásása, mert két vasárnap után jött a férfi hétvége, amikor én távol voltam, és nem tudtuk folytatni Márk evangéliumát. Aztán elszólított kivételesen a másodállásom hétvégére, és a harmadik hétvégén pedig szabadságon voltam, remélem megbocsátjátok. Túléltem, igen, mindenki látta Facebookon, meg mindenhol, úgyhogy itt vagyok, élek. Ma viszont folytatjuk végre Márk evangéliumát a második fejezettel, és annak is az első 17 versével. De nagyon röviden, mivel három vasárnap is eltelt, hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy mi volt az első fejezetben. Jó? Az első fejezetben remélem emlékeztek arra, hogy ilyen akciódús az egész Márk evangéliuma. Amint azonnal tovább ment, és ilyenekkel van tele Márk evangéliuma. Nincs idő pihenésre, nincs idő elmélyülésre. Jézus tényleg, mint egy szuperhős, jött megmenteni a világot, és jelenetről jelenetre száguldott végig, szántotta fel Izraelt. És láttuk Márkon keresztül is, illetve nem láttuk, hanem becsempésztem, hogy az a fiatalember, aki meggondolatlan volt, aki kapkodó volt, abból Pál apostol idejére, mivel a Galatákból jöttünk a Márkba, a legnagyobbak vigasztalójává vált Márk. És láttuk azt, hogy igenis képes Isten megváltoztatni életeket. Láttuk Krisztus végtelen erejét is mindezeken keresztül, de azon keresztül is, hogy az ő végtelen erejétől válik a mi személyes életünkben is tényleg minden lehetségessé. Nem kicsit, nem talán, nem lehet, hogy, hanem valódi lehetőséggé. És bármi is az utunk, bárhol is járunk az utunkon, azt tudhatjuk, hogy ő velünk van, benne van velünk a nehézségben, az örömben, a bánatban, a vidámságban. Velünk ünnepel, amikor ünneplünk, és velünk sír, amikor sírunk. És ő hív bennünket, hogy ne csak megéljük ezt az életet, ne csak végig utazzuk ezt az utat, ne csak végig küszködjük, hanem helyre akar állítani bennünket, és azt mondja, hogy emberhalászokká teszlek benneteket. A ti életetek mások életére is hatással lesz. A ti küzdelmetek, a ti nehézségetek mások életére is hatással lesz. A gyógyulásotok, az örömötök, a bánatotok, bármin mentek keresztül, Krisztus által hatással tud lenni másokra. Láttuk, hogy démon tűzött ki. Nem mentünk bele mély démonológiába, meg semmilyenbe, de három beteg meggyógyítását láttuk, illetve egy démonűzést is. És mindebben láttuk Krisztusunk alázatosságát. Láttuk azt, hogy nem az a lényeg, hogy én népszerű legyek, hanem Atyám, te hogyan tudsz rajtam keresztül megdicsőülni? Emlékeztek, egy sikeres gigamega nap után Jézus elvonult. Keresték, hogy hol van. Elment imádkozni. Akkor visszajött, Jézus, a tömegek keresnek. Menjünk el innen, menjünk máshova. És láttuk azt, hogy arra mutat, hogy ő azért jött, hogy összekösse az embert Istennel. És ennek vannak tömegjelenetes része is, amikor sokak hallgatják őt. De neki láttuk, hogy mennyire fontos a személyes kapcsolódás. Amikor személyesen megérinti a leprást, akit senki nem érintett már meg évek óta, vagy évtizedek óta. Ő odament és megérintette. minél több emberrel szeretett volna személyesen kapcsolódni, minél több ember életét személyesen megérinteni. És zártuk azzal, hogy Jézus megint nagyon korán felkelt és elment imádkozni. És emlékeztek, remélem, hogy kicsit fájt legalábbis nekem, hogy ugye nincs olyan, hogy nincs időm imádkozni. Olyan van, hogy nem teremtek időt az imádkozásra. Fontosabb a mély alvásom. Jézus pedig azt mondta, hogy neki fontosabb, hogy az atyámmal töltsek időt. Az mindennél értékesebb. Azért jöttem, hogy az atyám akaratát tegyem. Te meg én miért jöttünk? Te meg én miért élünk? Mire mutat az életünk? Ő van a középpontban, vagy valami más csúszott a középpontba? Erről volt szó az első fejezetben, és ennek fényében folytassuk most Márk 2 első 12 versével. Néhány nappal később ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. Hamarosan olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem fértek el. Ő pedig hirdette nekik az igét. Egy bénával akartak hozzámenni, akit négyen emeltek. De mivel a sokaság miatt nem juthattak a közelébe, megbontották a ház fedelét, ahol ő volt, és rést vágva leeresztették a nyoszóját, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, azt mondta a bénának, fiam, megbocsáttattak bűneid. Néhány ott ülő írástudó így okoskodott magában. Hogyan mondhat ez ilyeneket? Hiszen ez Isten káromlás. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha csak nem egyedül Isten? Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy azok magukban így okoskodnak, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így magatokban? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd fel a nyoszójádat, és járj. De hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a bénának, mondom neked, kelj föl, vedd fel a nyoszójádat, és menj haza. Az pedig azonnal fölkelt, fölvette a nyoszójáját, és mindenki szeme láttára kiment, úgyhogy mindjárt elcsodálkoztak, és dicsőítették Istent, ezt mondva, még sohasem láttunk ilyet. Látjuk, hogy visszamegy Kapernaumba, erre is kitértünk a Márk 1-ben, hogy Kapernaum egy ilyen főhadiszállás, ahonnan elmegy vidékre, visszajön Kapernaumba, szóval ez egy ilyen fontos hely. És ha bárki azt gondolná, hogy a Biblia unalmas könyv, az valószínű nem olvasta eleget. Mert ha csak ezt az egy jelenetet megnézzük, hát ebbe is azért van komikum bőven. Nem tudom, hogy mikor voltatok utoljára olyan tömegben, hogy tudjátok, ez a meg se tudtok mozdulni, tehát így álltok, hogy öten egy négyzetméteren. Szeretném, ha ezt a jelenetet képzelnétek el. Jézus próbál tanítani, mindenki így áll, és hozzák hordágyon ezt a bénát. És nem tudnak közel jutni hozzá. És akkor az egyik azt mondja, hogy hello, figyeljetek, ott a tető, ott bemegyünk a tetőn keresztül. És bent Jézus tanít. Képzeljétek el, mondjuk ugyanúgy, mint itt beszél. Egyszer csak így beszakad a tető, kibontják. Józsi, fogd meg a végét, ne esd le, Józsi, csendbe megy a tanítás, és ne zavarjuk meg őket. És Jézus meg csak ott így áll, és így mosolyog, megvárja, még behozzák a bénát. Alig várom, hogy ezt megnézem DVD-n, mikor fölmegyünk a mennybe, ezt is. És így behozzák a bénát, és akkor mond egy ilyen mondatot Jézus, tudjátok, ez a ups, bocsi, ne harj, csak odébb visszük a srácot. Látta az ő hitüket. Tehát egy, hogy ennek a bénának volt négy olyan haverja, aki azt mondta, hogy tűzön, vizen az én tesómért harcolok. Ha kell, tetőt bontok érte. Kettő, azt mondták, hogy itt van Jézus. Elvihetem hozzá a drága testvéremet. Mindent megteszek. Tömeg van, nem akadály. Erről a hitről beszél, hogy oda vinni Jézushoz a másik szemét. És azt hiszi az ember, hogy itt már vége van a vicces jeleneteknek, de el tudom képzelni a négy srácot, ahogy nagy nehezen ugye lerakják a béna haverjukat ott Jézus elé, és azt mondja nekik, hogy megbocsáttattak bűneid. Nem rossz Jézus, de nem ezért hoztuk ide, ugye? Nem ezért bontottunk tetőt, ne viccelj már. De ennek a mondatnak el kellett hangoznia, nem a béna miatt, hanem mások miatt, akik ott ültek. Annyira fantasztikus, ahogyan Jézus az atyát és az atyafikat szem előtt tartva ura a helyzetnek. Én biztos azt mondom, hogy gyerekek, ne bontsátok már ki a tetőt, ugye? Hát gyere, hogy csináljunk helyet, hozzák be, vagy kimegyek én, vagy bármi. Semmivel nem foglalkozik, kivárja a pillanatot, olyan mondatot mond, amivel a szívekben feljön valami, és aztán azt orvosolja. És szeretném, hogyha ezt megfognátok, mert nagyon sokszor a mi életünkben is ilyen történik. Miért nem gyógyul meg valaki, akit szeretünk? Miért nincs igazságosabb világ ezen a földön? Miért hal meg, akit szeretünk? Miért történnek ezek a dolgok? Isten gyógyítani akar a szívünkben nagyon-nagyon sok mindent. És felhasználja néha ezeket a helyzeteket ilyen gyógyulásra. Azt mondja, fiam, atyai pozícióból beszél Jézus. Már itt valószínű kiverte a biztosítékot. Hogy mondhatja ezt, hogy fiam? Aztán ráteszi még azt, hogy megbocsátattak a bűneid. De ezért a pillanatért kellett bejönnie, hogy itt az atyára mutasson. Az írástudók okoskodnak magukban, majd hozzájuk is szól, micsoda jelenet, gondoljatok bele. Ezen agyalnak, annyira jó lenne néha tudni, hogy mindre gondoltok, mert akkor tudnék én is ilyet csinálni, de nem tudom, nem vagyok Isten. Ő viszont pontosan tudta ezt. Ez van most az elmétekben, ez terhel most benneteket, és erre van válasz. Erre a kérdésre az tud megbocsátani bűnöket, aki azt is tudja mondani, hogy vedd fel a hordágyadat, és menj haza. Na most a béna helyébe én tuti nem hazamentem volna. Én rohangáltam volna körbe a városba, mint egy félőrült. Hát végre tudok járni, ugye? Tehát, hogy felveszi az ágyat, amin kb. Egész életét töltötte. És kisétál azon a tömegen keresztül, amelyiken keresztül nem tudott bejönni. Mekkora ámulat volt itt. Nyílik szét a tömeg. Gyerekek, a gyógyult itt viszi az ágyát, ugye? Hát nézzétek meg, csak érintsük meg az ágyat, hát ha mi is meggyógyulunk. Hát ha mi is meggyógyulunk. Nyílt szét a tömeg. Mire mutat Jézus? Nem magára. Arra mutat, hogy az atya egy, minden bűn felett úr. Kettő, minden betegség felett úr. És minden élethelyzet fölött úr. Csak érdekességként emlékeztek, hogy van egy ilyen, hogy Jézus több, mint ács. Szerintem volt, aki a tetőt megjavítsa ez az esemény után, ugye? De lehet, hogy csak imádkozott és helyreállt a tető. Életünk, terhünk, betegségünk, bűnünk mind megoldást kap az atyánál. Nem ártanak a barátok, nem ártanak, akik imában hordoznak, mert ezek mind segítség. Segítség az, amikor más imádkozik érted, amikor más hordoz téged. Viszi a terheidet. De Krisztus veled akar keresztül menni azon, amin keresztül mész. Krisztus veled van minden élethelyzetedben. Ennél nagyobb kincs nem tudtok mondani. Minden helyzetedben, minden félelmedben. És kapcsolódni akar hozzád. És neked akarja mondani, hogy vedd fel a nyoszolyádat, és járj. Vagyunk-e ilyen elszántak, hogy kibontjuk a tetőt másokért? Szakítunk-e időt arra, hogy kapcsolódjunk hozzá, és tényleg nem ilyen számonkérő hangsúllyal szeretném ezt, hogy érezzétek. De hogy napközben, időnként megállunk-e? Megint elmondom, amit sokszor el szoktam mondani ima közben. Amíg sorba állunk a boltban, kiváló idő az imádságra. Amíg utazunk a BKV-n, kiváló lehetőség az imádságra. Aki kocsival jár, piros lámpa a barátja az imának. Rengeteg pici lehetőségünk van, hogy kapcsolódjunk a megváltónkhoz napközben. És elmondjuk neki, hogyan érezzük magunkat. Miben van szükségünk segítségre, vagy kibontsuk a tetőt, és valakit, aki kedves a számunkra, elé vigyük. És igen, volt már szó kicsit viccesen a böjtről is. Azt is lehet csinálni. Semmi se tiltja. A jövő héten erről fogunk beszélni. Látom, jövő héten senki nem fog jönni. Igen, igen, igen. És csak gondoljatok be abba, hogy Jézus azért ment ki Kapernaumból, mert már akkora tömeg követte őt, hogy csak kint tudott szolgálni. De ekkor bejött Kapernaumba. Kiért? Részben ezért a bénáért, de részben azokért az írástudókért, és mindazokért, akik ott jelen voltak, hogy lássák ezt. Jézus mindenkor bejön érted. Mindenkor ott van veled, ott van érted. Bármit követtél el, azt mondja, hogy megbocsáttattak bűneid. Bármit követtünk el, új élet lehetősége vár ránk. Élünk-e vele? És tényleg szeretném, ha itt éreznénk a bűn súlyát. És nem fogok tudni eléggé nyilván mélyre menni, de két dolgot hadd mondjak el. Az emberi az, hogy nem bocsátunk, nem felejtünk, ugye? Boszniában van egy város, Mostár, szétlőtték a törökök által épített hidat, amit aztán magyar honvédek búvárkodtak ki, és magyar mérnökök vezetésével építettek újjá. De ott a közelében a hídnak azt írja, hogy nem bocsátunk meg, soha nem felejtünk. Nem a legszebb dolog, ugye? De ez az emberi. Ennél egy fokkal jobb, megbocsátok, de nem felejtek. Ez elég nagy százaléka az emberiségnek. És részben tényleg nem tudjuk elfelejteni azokat a sebeket, azokat a fájdalmakat, amiket okoztak nekünk. Tehát ennek egy része emberi mi volt is. Viszont Istenünk milyen? Mint napkelet a napnyugattól, ugye? Olyan messze veti el vétkeinket. Végtelen messzire. Pár éve valaki bocsánatot kért tőlem, mert nem tudom már mit, látjátok, olyan vagyok, mint Isten, elfelejtettem. Valamit elkövetett ellenem, és óvatosan próbálok fogalmazni, mert szerintem itt van közöttünk. És két hét múlva jött, de hogy őt nagyon emészti belülről, és nagyon sajnálja, és stb. És én tényleg nem emlékeztem rá. Nem azért, mert olyan szent vagyok, mint az atya, hanem olyan szenilis vagyok, mint én. Szenilitásom ilyenkor segít, de az atya nem szenilis, hanem ő azt mondja, hogy az nincs. Tiszta lap van ma reggel. Tiszta lap van ma reggel, és végtelen szeretet van irányodba. Úgyhogy, ha úgy ülsz itt, hogy de nekem akkora bűnöm van, akkora nem lehet. És nézzétek meg az utolsó rész ebben a mai ige szakaszban, a 13-astól a 17-esig. Elsőre azt fogjátok mondani, hogy na hát ez nem is olyan nagy, de várjátok ki a végét. 13-astól olvasom a végéig. Amikor ismét kiment a tenger mellé, ugye kiment Kapernaumból a háztetőbontás után, egész sokasság ment hozzá, és tanította őket. Majd amikor tovább ment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és azt mondta neki, kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. Amikor az ő házában asztalhoz ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mert sokan voltak, akik követték őt. Amikor pedig az írástudók és a farizeusok látták, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, szóvá tették a tanítványai előtt, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik együtt. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket hívjam. A vámszedő ma egy teljesen becsületes szakma. Abban a korban a vámszedő sokkal jobban hasonlított pénzbehajtóhoz. Mondhatjuk maffiózóhoz mai nyelvvel, ugye? Ő volt az, aki behajtotta a népből mindazokat az adókat, vámokat, amiket ők egyébként piszkosul nem akartak odaadni a római birodalomnak. Ők egy ilyen köztes réteg voltak a római vezetés és a nép között. És nyilván a rómaiak szemet hunytak afölött, hogy ezt hogyan csinálják, mennyit hajtanak be. Egy a lényeg, a szükséges mennyiség, ami Rómának kell, meglegyen. Mi történt? Nyilván ennek a többszörösét hajtották be, és abból pedig hát nem túl erkölcsös módon éltek. Szépen fogalmaztam, remélem. Általában paráznák voltak a társaságukban, és általában más bűnöket elkövető társaságában voltak. És csak szeretném, hogy érezzétek ezt, hogy az a Jézus, aki előző napon a tetőn keresztül beengedett bénát meggyógyítja, megbocsátja a bűnét, kimegy a partra, ott tovább megy egy vámszedő miatt. Aztán elmegy hozzá vacsorázni, az meg összehívja az összes bűnöző haverját. Tényleg képzeljétek el, hogy mintha a Gubacsi útról a stricik jönnének össze, ugye? És Jézus és a tanítványai együtt tesznek vele. Miért érdekes ez? A mi kultúránkban is furcsa lenne, de ott az együtt evés, az azt jelentette, hogy egyek vagyunk. Az azt jelentette, hogy ha kell, az életemet adom érted. Az nem csak egy vacsora volt. Az az volt, hogy mostantól mi egy szinten vagyunk. És akkor mindezt vegyük úgy, hogy Isten fia ott hagyott mindent, és lejött, és nem csak megbocsátott minden bűnt, nem csak meggyógyított, hanem azt mondta, hogy én egy vagyok veled. Én azért jöttem, hogy te egy lehess az atyával, egy lehess velem. És jönnek az írástudók, hát az öröm, tudja ezt, hogy kivel eszik? És Jézus pontosan tudta. Jézus tudja, hogy kit szeret nagyon. Tudja, téged. Ott hagyott mindent, te érted. Azért, hogy minden nap veled lehessen. Mindenben veled lehessen. Ilyen, ami megváltunk. Csak hogy érezzétek, hogy igen, na, érzitek a bűnötök súlyát, az rendben van. Itt a szó, amit használ, a hamartolosz, valószínű rosszul ejtettem ki, de régen volt már az ógörög vizsgám, de annyit megjegyeztem, hogy eltökélt, elszánt bűnelkövetőt jelent. Tehát nem az, aki ki tudja milyen okból kiindulva megbántott másokat, elkövetett bizonyos dolgokat, hanem az, aki eltökélt bűnelkövető, elszánt bűnöző. Jézus velük vacsorázott. Van remény a számodra? Szerintem kevés bűnt követtél el. Bőven. Túl sok remény van a számodra. Mennyire vagy bűnös? Kicsit? Nagyon? Teljesen mindegy. A végtelen kegyelem Istene vár rád. Van, aki bevigyen a tetőn? Ha van, tök jó. Ha nincs, nem baj. Akkor kimegy Jézus, érted? Elmegy akármilyen messzire, érted? És a házadban vacsorázik. Mert ilyen, ami megváltunk. Jézus veled szeretne beszélgetni. Veled szeretne vacsorázni. Az életedet szeretné megérinteni. Ott hagyott mindent, hogy ez megtörténhessen. Adj neki lehetőséget. Fordulj oda hozzá, amikor csak teheted, és bármikor megteheted. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézus, annyira, de annyira köszönöm, hogy nincs más út. Te vagy az út. Hála van a szívemben, hogy valahol ennyire egyszerű, hogy hozzád kell csak fordulnunk. És tényleg néha nem tudunk saját erőből menni, ezért arra szorulunk, hogy mások törjenek utat nekünk. Néha viszont teljes szívvel tudunk menni, és hozzád fordulni. De az biztos, hogy tudunk sokkal, de sokkal többször mélyebben és őszintébben kapcsolódni. Kérlek, fedd fel, ha a szívünkben bármilyen akadály, bűn, félelem, sebek, bármik akadályoznak bennünket abban, hogy átengedjük az életünket teljesen neked. Munkálkodj a szívünkben. Hadd tudjunk még jobban hozzád fordulni. Amen. Szerető Istenünk, hív bennünket, hogy forduljunk hozzá mindenkor, mindennel, bátran. Ő már mindent otthagyott, hogy az ő figyelme a miénk lehessen. Amen.